Mielőtt Mátéra térnénk, mert ő lesz a mai esténk témája, egy kicsit néhány szóban tényleg bevezető jelleggel hadd szóljak a négy evangélium egymással egybevetett egybevetése során a hasonlóságaitól és a különbségeikről, mert nem hallgathatom el, és Kálmán testvéremmel ezt végül is felhatalmazását bírom, és tudom is, hogy az imádságaikkal a testvérek ezt el tudják hordozni, hogy azért problémákat is őszinte szívvel meg szeretnék nevezni. Néha említeni fogok olyan kutatási kísérleteket is, amelyek én úgy látom, hogy végül Zsák utcába jutottak, tehát nem abba az irányba kellett volna elindulni, de mivel ezek olyan nézetek, amelyekben akár a mai napig Bibliáról szóló könyvekben is úgy is találkoznak a testvérek, az őszinteség jegyében hadd szóljak arról, amit én aztán nem követendő példának fogok hozni, de nem akarom elhallgatni sem a testvérek elől. Nagyon röviden azt szeretném így bevezetőül jelezni, hogy az elmúlt 150 évben már nagyságrendileg azt mondhatom, a legáltalánosabban elterjedt kutatási irány az lett, amely az első három evangélium egymástól való irodalmi függőségének elméletére épít. És akkor óriási itt is még a variációs lehetőség, azon vitáznak a kollégák, hogy melyik az előbbi, amelyet használt a másik vagy a többi, és persze nem tehetik meg, hogy ne foglalkozzanak azzal a kérdéssel, hogy ha valamelyik használta a másikat, akkor viszont miért vannak az eltérések? Hogy álltak elő az eltérések? És így például bekerült a szakirodalomba ilyen kifejezés, hogy valamelyik evangélista megváltoztatta a másik evangélium szövegét. Akik ezzel az egymástól irodalmilag függnek az evangéliumok tézissel dolgoznak, azok a mai napi legnagyobb közmegegyezés szerint Márk evangéliumát tartják a legrégebbinek, és tőle függőnek látják Máté és Lukács evangéliumát. A leggyakrabban ezt a szót is használják, hogy forrása volt Márk evangéliuma a Máté és a Lukács evangéliumának. Tetszetős egy ilyen tézis, mert nyilván segít például azt a kérdést megválaszolni, hogy az első három evangéliumnak a földrajzi váza miért ennyire hasonló. Mindegyik galileai működésével kezdődik Jézusnak, majd mindegyik beszámol arról, hogy Cézárea Filippinél, még északibb pontnál a tanítványok vallást tesznek Jézusról. Mindegyik megemlíti, hogy innen délnek fordulva, mivel hegyen épült város, ezért így mondjuk fölmegy Jeruzsálembe, és aztán eme első nagy páska ünnepi esemény során kereszthalált szenved, majd feltámad a mi Urunk. Ez a váza valóban nagyon egybe köti az első három evangéliumot. De vázon túlmenően aztán nagyon nagyok a különbségek is. És az irodalmi függőség a különbségekre igazán nem tudja megadni a választ. Ezért a másik nagy alternatíva, és én inkább ezt ajánlom a testvéreknek is, azzal a hozzáállással, azzal az előfeltevéssel, bizalommal indulni az evangéliumok olvasásának, hogy szemtanúk jól megőrzött hagyományanyaga van itt a kezünkben, és a hasonlóságok a legtöbb esetben azzal a nagyon egyszerű ténnyel magyarázhatók, hogy Jézus tényleg elmondta azokat a mondásokat, és a jól odafigyelő apostolok külön-külön is jól megőrizték emlékezetükben. Az események földrajzi váza lehet tényleges történelmi sorrend, és nem egymástól kellett feltétlenül vegyék. A különbségekre pedig könnyebben lehet válaszolni ebben a megközelítésben, mert akkor sokkal tágabb helye maradt például éppen az evangélistáknak, mint szemtanúknak, mert azt mindannyian magunk is átéljük nagyon sok élethelyzetben, hogy ugyanazon élményt szemtanúk nem abszolút szó szerinti pontossággal ugyanúgy mondanak el. ettől az esemény hitele semmit sem csorbul, pláne nem vonható kétségbe, hogy megtörtént az esemény. A szemtanúk a maguk személyiségén átszűrve adják tovább azt, amit átéltek, azt, ami rájuk bizatott, most konkrétan írott formában az írott evangéliumot. De még hadd folytassam ezt a gondolatot, mivel abban a közegben, a Szentföldön az arám volt mindannyiuk anyanyelve, talán Lukács lehetett egy kivétel, majd erre a harmadik estén még visszatérünk, de Máténál, Márknál és Jánosnál szerintem nagy bizonyossággal kimondhatjuk, hogy az arám volt az anyanyelvük, nekünk görög írott evangéliumaink vannak, tehát valamely ponton vagy le kellett fordítani egy írott evangéliumot, és lehet, hogy például Máténál ilyen történt is, hogy volt egy héber vagy arám változata is, vagy hogyha ők, és én ezt is abszolút el tudom fogadni, görögül írták meg, a számukra olyan volt, testvérek, mint hogyha mi ma angolul írunk, azért, hogy a világon másutt is megértsék, de az nekünk nem anyanyelvünk. És ugyanarról a beszámolóról, ha két ember angolra fordítja a mondani valóját, nem pontosan ugyanúgy fogja megírni angol nyelven arról a témáról a beszámolóját. Tehát az evangélistáknak a személyisége, a szókincse, az a háttér, amelyből jönnek, az egyik vámszedő, a másik orvos, az a társadalmi háttér, amelyben felnőttek, ez mind benne van abban, amely módon végeredményben az írott evangéliumuk előttünk áll. És ez még egyszer mondom, számomra egyáltalán nem csökkenti az Isten igéje értékét. Én ebben az Úristen nagy-nagy ajándékát látom, hogy ő ennyire bevonja a szolgálatába az ő követőit, hogy az evangéliumok nem egy diktálás módon születő írásművek az róla szóló bizonyságtételben, hanem szemtanúk átélt élményeiről az ő beszámolóik formájában őriztetett meg a számunkra. És hadd mondjam, testvéreim, hogy én inkább azon a hipotézis rendszeren belül látom inkább zavarban a hitemet, ezt őszintén mondom, ahol azt kéne feltételeznem, hogy szabadon változtatta egyik a másikat. Én őszintén megmondom, ezt nagyon ilyen 20. századi, most mondhatom 21-nek is, de legalábbis 20. századi típusú gondolatnak tartom, ahol végül is az egyik szerző alakít a másikén, egy ilyen szerzői szabadság, irodalmi vagy akár költői, írói szabadság is beletartozik abba, hogy valaki hogyan ír akár egy történelmi eseményről. Az én hitemet ez jobban zavarná, mert itt jobban kétségben lennék afelől, hogy mennyire megbízható a Jézusról szóló bizonyságtétel, hogyha a megváltoztatás és a szabad írói fantázia elemét is beépítem az én hipotézis rendszerembe. Tehát én inkább az Úr által fölhasznált emberi eszközök igénybe vett, az ő kezébe vett, lelkével is hordoztatott, vitetett bizonyságtevők, akik szemtanúk, átélték az eseményeket, volt, aki közülük szorgalmasan utána járt, majd a harmadik este látni fogjuk, hogy Lukács azt mondja magáról, hogy ő tényleg elment szemtanúkhoz, hogy onnan gyűjtse egybe a hagyományanyagát, és mégis megmarad egy különbözőség, amely az ő személyiségüknek is köszönhető. És ez számomra nem gyengítés, hanem az Úristen ajándéka. Hadd mondjam így, teológiailag csak párhuzamot állítva semmiképpen nem azonosságot, hogy az íge testé lett, én abban is ezt csodálom, hogy az Úristen annyira szereti az embert, hogy az emberi testet is fölvette, és egy ember testet is fölvett, megváltó lett, ami megváltunk. Valljuk róla, hogy teljesen Isten, és valljuk róla, hogy teljesen ember. És még egyszer mondom, ez nem azonosság, csak hasonlóság miatt említem. Ha Isten az ember iránti szeretetét az ő fia emberré lételében mutatta meg, akkor az én hitembe teljesen belefér az, hogy a róla szóló bizonyságtételekben pedig emberi eszközöket is igénybe vett, fölhasznált, és ezek számunkra a maguk nyelvét, nyelvkészségét, szókincsét, hátterét magukkal hozták, ők magukkal hozták, mikor a hagyományokat felírták. És akkor egy-két bevezető gondolat még mielőtt Mátéra térnénk, mert nyilvánvalóan mindenkiben fölmerülhet egy első olvasásra is, hogy egy adott történet nem pontosan úgy hangzik az egyik evangélistánál, mint a másiknál. A testvérek, és ezt szinopszisnak hívjuk, magyar nyelven is tudnak már ilyen szerezni, nagyon könnyen egymás mellé tehető, nem kell nekünk mindig kikeresni a négyet, hogy így mondjam, mert vannak ilyen szövegkiadások, ahol az ugyanarról szóló témák több kolumnában, oszlopban egymás mellett könnyen olvashatók. A testvérek látni fogják, hogy Jézus szavainál az esetek nagyon nagy részében teljes a megegyezés. Tényleg vannak 100%-ig, tehát minden szavában egyformán néző szavak, kinéző mondatok. Ez számomra nem meglepő, testvéreim. Itt én megint nem az egyik a másiktól lemásolta következtetésre kell jussak, hanem azt mondom, hogy a legfontosabbra figyeltek a legjobban, és ezek a megváltó szavai. Pont a Jézus mondásainál én örömmel el is várom tőlük, és nem meglepődve olvasom, hogy ugyanúgy meg tudták őrizni. Ehhez nem kellett az egyik a másiktól átvegye azt a mondatot. De a testvérek arra is nagyon sok példát fognak találni, hogy nem pontosan úgy néz ki ugyanannak a mondjuk gyógyítás történetnek a leírása. Egy-két szó el fog térni, esetleg olyan is van, hogy a megszólalók sorrendje más, ki kezdeményezi a beszélgetést, nem pontosan ugyanúgy szerepel az evangéliumokban. És lesznek számszerű különbözőségek is, a legismertebbek, amire mindannyian rábukkanunk szerintem már a hittanos gyermekeink is, hogy két vak és egy vak ugyanolyan gyógyítás történetben, vagy két szamár és egy szamár a bevonulás történetben, a virágvasárnapon, vannak számban is eltérések az evangéliumok között. Ezek az eltérések egy szemtanú beszámolásnál teljességgel megengedhetők, hiszen az is a szabadságában áll egy beszámolónak, hogy például, ha valahol ketten voltak jelen, ő abból az egyiket említse meg. Az nem jelenti azt, hogy ő nem tudott arról, hogy kettő volt ott. A másik tartotta fontosnak mind a kettő résztvevő megemlítését. Tehát nem mindig azonnal valamilyen ellentmondásra gondoljunk, amikor valami különbözőséget látunk. Az eltérés nagyon sok esetben nem vagy-vagy típusú egymást kizáró ellentmondás. Ha pedig olyan témáról látunk jézusi tanítást, amelyben ténylegesen máshogy jegyzi fel az egyikőjük, mint a másikójuk, ha már például a boldog mondásoknál jártunk, ez sem pontosan ugyanígy van a Lukács evangéliumában, ez a két evangélium jegyzi fel, a Mátéi és a Lukácsi. Ha a testvérek megnézik azt a bevezetést, amit ma viszont hallottunk a szakasz elején, a hegyi beszédet erről neveztük el, mert fölment egy hegyre, így indul el az ötödik rész. Lukácsnál ez az egész beszéd, kimondja egészen világosan a szerző, egy síkságon történik. A szakradalom gyakran síkságon elmondott beszédnek, vagy mezei beszédnek szokta nevezni. Én komolyan veszem, testvéreim, ilyenkor a forrást, és fölteszem azt a kérdést magamnak, csak egyszer taníthatott-e Jézus hasonló témáról? És lelkipásztorként visszagondolok a saját igehirdetésemre, ki tudom-e mondani azt, hogy minden igehirdetésemben teljesen új mondandókat kell közöljek? Nem. És őszintén megvallom, testvéreim, hogy még az otthoni gyülekezetben, ahol már jól ismernek, még ott is megengedem, ha szabad így mondanom, hogy egy fontos témáról újra mondjak igehirdetést. És még meg is kockáztatom, hogy még olyan is lesz a hívek között, aki egyik-másik gondolatot már hallotta. Ettől még újra prédikálhatok arról a témáról. Jézus miért ne taníthatott volna számára nagyon fontos témáról több, mint egyszer? Boldog mondás, típusú mondást, ez egy műfaj egység végül is, használhatott több, mint egy alkalommal. Amikor apró eltéréseket látunk, ott továbbra is így mondanám, nem feltétlen az egyik evangélista megváltoztatta a másikat, módszerrel kell megoldást találjunk, hanem nagyon sok esetben az az egyszerű lehetőség megoldja ezt, hogyha Jézusi többször külön alkalmakkal hasonló témáról való tanításnak fogom fel. És ezt, hogy így mondjam, egy kicsit magam alá támasztására vagy bátorításul is, hadd példázzam azzal, hogy eddig nem szóltam a negyedik evangéliumról, az első háromról mondtam azt, hogy ez a vázuk nagyon megegyezik. A negyedik evangélista nem is ilyen vázban közli Jézus tevőteit és szavait. Önála három külön páska ünnepre is felmegy Jézus, és a harmadikon szenvedi el értünk a megváltó halált. Azaz a negyedik evangélista egyszerűen még időben is egy nagyobb időszakáról számol be, ami Urunk nyilvános működésének. Az első három, azt is kivehetnénk, ha csak azt a hármat ismernénk, hogy egy szűk esztendőben lezajlott Jézus nyilvános működése. A negyedikből viszont tudjuk, hogy nem egy szűk esztendőben, hanem több éven át tanított Jézus. Több éven át tanító mester, számomra magától értetődő a feltételezés, hogy el tudom fogadni, hogy hasonló témáról ő maga más és más változatban is taníthatott. A lelki szegényekre, erre az egyetlen példára hadd térjek vissza, boldogok a lelki szegények. Lukácsnál nincs ott ez, hogy a lélek tekintetében, a lélekre nézve, hanem csak a szegények. Ha megnézzük az ottani tanításban, hosszan, több mint egy, és nem csak ez az egy gondolat, hanem egy hosszabb szakaszban a szegények és a gazdagok kérdése felmerül. Abban a közegben én tényleg el tudom fogadni ezt, testvéreim, hogy ugyanaz a Jézus, aki a Máté feljegyzés szerint arról is tanított, hogy nekünk mindenestől rá, el kell ismernünk, hogy rászorulunk Isten lelkére. Az, ami egyetlen boldogságunk, ha bevalljuk, hogy szegények vagyunk, mert akkor tud rajtunk segíteni az ő lelke által. Egy másik helyen, ahol a szegények és a gazdagok közti feszültségről beszélt, külön arról is tudott tanítani, hogy a szegények boldogok, mert ők hamarabb meg fogják találni például azt, hogy rászorulnak Isten segítségére minden tekintetben. Míg az, aki esetleg a maga jólétében azt gondolja, helytelenül, de azt gondolja, hogy én magam jutottam el ide, most már magam is elboldogulok, nincs szükségem Istenre. Tehát két mondás, az egyik paradigma szerint azt kéne mondjuk, hogy egy azon beszédnél valamelyik evangélista őrizte meg jól, és a másik megváltoztatta. A másik lehetőség, hogy mind a kettő Jézusi tanítás, mind a kettőt Jézus mondta más alkalommal, és az éppen adott alkalomhoz illeszt vetett rá hangsúlyt az egyik szóra vagy a másikra. Ezzel az általános bevezetéssel arra szeretném bátorítani a testvéreket, hogy úgy olvassuk a négy evangéliumot otthon is, de most ezen a négy estén is, hogy abban az eljött megváltóról, az eljött messiásról, az élmény megragadottságával, nagyon jól megőrzött hagyományanyagot, szemtanúk és szemtanúk utána járással foglaltak össze a mi számunkra. És akkor tényleg Mátéra térek. Az ő neve szerepel kódexeken feliratként, ahol az első mondata fölött, ez egy gyakori eljárás volt a kódexek kiadásában, evangélium Máté szerint, és a többi evangéliumnál is vannak ilyen kódexeink, ahol egy feliratban szerepel az evangélista neve. A kutatók azt mondják, és én ezt elfogadom, hogy a feliratok valamivel későbbiek. Nem a szerző látta el ilyen felirattal a művét. Ő tényleg, amit mi számozunk, az első rész első verse, azzal kezdte el az evangéliumát. Benne lehet-e mégis valahol az ő művében a szerző? Az Óegyház a vámszedő Máténak, Jézus 12-es tanítványi köre egyik tagjának tulajdonította ezt az evangéliumot, és ebben teljesen egységes az Óegyház. Nem volt soha semmilyen olyan más tudás, más vélemény, más felbukkanó hagyomány, amely szerint valaki máshogy tudta volna, hogy ki ennek a szerzője, egységes e tekintetben az Óegyház. Talán benne van tényleg, és ilyen apróságra utalok, például a 10. rész 3. versében, ahol a tanítványok felsorolása szerepel, másutt is vannak tanítvány felsorolások, de csak a Mátéi felsorolásnál oda van írva a neve mellé, hogy a vámszedő. Talán a szerző az, aki fontosnak érezte, hogy még egy névsor listába is elhelyezze, hogy honnan hívta el Jézus. Neki annyira nagy, ha szabad így mondanom most, szégyene volt, hogy mennyire más úton járt korábban. És egyfajta vallomásként írja, hogy a vámszedőből, azaz belőlem is a 12-es kör egyik tagját tudta elhívni Jézus. És persze ő nála a legrészletesebb maga az elhívás történet, a Máté 9-től kezdődően, hogy Jézus tényleg vendégségben volt is nála, és emlékszünk, hogyha ő az. Itt a párhuzamos evangéliumok Lévi nevet említenek, ez is az én szememben nem kizárás, nem vagy-vagyos. Az Ószövetség népében is ismerték azt a jelenséget, hogy lehetett több mint egy neve valakinek, de még inkább azt, hogy megőrizték azt is, hogy a családok tudták nagyon jól, hogy melyik ágról származtak. Tehát lehet pontos feljelölés az a Lévi név, amit Márk és Lukács ennek a szakasznak az elbeszélésénél említ, hogy Máté abból a törzsből származott, és ilyen másik neve, hogy Lévi is nyugodtan lehetett. Ha viszont vámszedő, milyen járulékos haszon, milyen örömöm származik ebből? Az, hogy a munkájánál fogva kellett nagyon jól tudjon görögül, mert abban az időben a földközi tenger mellékének a közösen beszélt nyelve az a görög nyelv volt. Egy vámszedő, aki a birodalom bármely részéből érkező emberrel kellett tudjon beszélni, az az akkori kor közös nyelvén, a görög nyelven kellett tudjon. Tehát ezért mondtam a bevezető soraimban, szavaimban, én tényleg el tudom képzelni, hogy ez a szerzőnk készített egy anyanyelvén való változatot is, ezt azért említem, mert az Óegyház tud ilyen hagyományról, hogy volt egy héber változata is Máté evangéliumának. Ez nem maradt fenn, de én tényleg el tudom képzelni, hogy ezután a sokkal nagyobb elterjeszthetőség kedvéért görögül is meg tudta írni ugyanez a szerző, aki kellett, hogy tudjon annak a kornak a mindenki által használt közös nyelvén, a kommunikáció nyelvén, az akkori angol nyelven, ezen a közös görög nyelven. Egy vámszedő, aki nem csak a nyelvet kellett tudja jól, amin végül majd a mindenki által érthető változatát is elkészíti evangéliumának, hanem a másik haszon ebből szerintem az, hogy precíz ember, és nagyon jó megfigyelő, és nagyon jártas kellett legyen a gyors feljegyzések készítésében. Ilyenek nincsenek a kezünkben már, hogy Máté részlet feljegyzései. De lehet, hogy ő magának tudott segíteni ezzel az evangélium megírásánál, hogy például, ahol jelen volt tanítványként, arról a jó megfigyelés és a vámszedő precizitásával feljegyzéseket is készített. Az biztos, testvéreim, hogy írástudó ember, írni, olvasni tudó ember kellett legyen. Ezt azért hangsúlyozom, mert ezt is sok könyv írja, az ókorban persze nem volt ilyen magas százalékú az írni, olvasni tudó emberek száma. Tehát ez ott azért sokkal ritkább volt, de a vámszedőről legalább viszont tudjuk, hogy kellett tudjon írni és olvasni. Jól beleillik az evangélium leírásába ez az óegyházi hagyomány. Én is elfogadom, és nem kérdőjelezem meg ezt a teljesen egységes óegyházi hagyományt. Máté a szerzője ennek az evangéliumnak. Igen, de ha ő, akkor mikor keletkezhetett ez az evangélium? Ez már egy nehezebb kérdés, testvéreim. És itt is arra pici, őszinte alegységre térek, hogy a számomra túlzó kritikai hang az első három evangéliumnál a Krisztus után 70 vagy 70 utáni datálással számol. Nagyon röviden hadd mondjam, hogy mi erre a fő okuk. Az, hogy mind a háromban benne van Jézusnak az a jövendőlése, amely a jeruzsálemi templom pusztulásáról szól. A túlzottan kritikus, és szerintem megindokolatlanul túlzóan kritikus hozzáállás szerint azt tud ilyen beszámolót írni a templom pusztulásáról, aki már tud róla. És ezért túl vagyunk 70-en, mert 70-ben volt az, hogy Titus seregei elpusztították a jeruzsálemi templomot. Én nem csak azt mondom, testvéreim, hogy én komolyan veszem, hogy ezek Jézus jövendőléseként szerepelnek, mind a három evangéliumban. Hogy Jézus ilyet jövendőlhetett. Ezt tőle abszolút természetességgel el tudom fogadni. Hanem még azt, ha tegyem hozzá, hogy ráadásul nem is előzmény nélkül ilyen jövendőlt a mi Urunk, hanem a próféták hagyományának láncolatába állva. Századokkal korábban Jeremiás például így írt a templom pusztulásáról. Jeremiás 6:6-ot idézem. Így szól a seregek ura, vágjatok ki fákat, és emeljetek töltést Jeruzsálem ellen, a büntetésre ítélt város ellen. És valóban tudjuk jól, hogy a rómaiak is egyébként tényleg így dolgoztak, tehát töltésemeléssel ostromolták meg aztán a várost. De nem csak a Jeremiás 6:6-ban, hanem az Ezékiel 21:27-ben is találunk nagyon hasonló proféciát. Hadd idézzem, a jóslat jobb felé, Jeruzsálem felé mutat. Faltörő kosokat helyez el, gyilkos parancsra nyitja a száját, nagy harci kiáltást hallat, faltörő kosokat helyez el a kapukkal szemben, sáncot emeltet és ostromgépeket épített. Szóval századokkal korábban megvolt ez a proféciás nyelv. Jézusról tudjuk, mert maga sokszor idéz prófétákat, hogy ő ismerte atyái szent írásait. A proféták nyelvén számomra abszolút megkérdőjelezetlen, megkérdőjelezhetetlen, hogy ő szólhatott maga ilyen jövendőlést a Jeruzsálem közelgő pusztulásáról. Ha viszont ezt el tudjuk fogadni, akkor semmi nem kényszerít minket, testvéreim, arra, hogy 70 körülre vagy azutánra datáljuk a három első evangéliumot. Akkor nyugodtan jöhetünk tényleg 60-as évekre, óvatosan még kicsit korábbra. Ezen belül nem tudunk precizírozni, de a nagy vízválasztó azért ez, testvéreim, mert most muszáj elárulnom, hogy akik a 70 vagy 70 utáni dátummal dolgoznak, ők általában nem az evangélisták hagyomány szerinti szerzőségével dolgoznak. Ők ezt azzal kombinálják, hogy mára már nem tudjuk ki, névtelenségben maradó szerzői vannak az evangéliumoknak, és az egyház úgymond adta ezt a szerzőt azzal, hogy feliratot oda készített az evangéliumok fölé. Ezzel viszont nagyon-nagyon eltávolodunk, testvéreim, a szemtanú hagyománytól. A 80-as év táján egy nem tudjuk ki összefoglalja az írott evangéliumot. Ezek kicsi lépések, és látszólag önmagukban nem is nagyon döntőek, de ezekkel a lépésekkel jutunk oda, testvéreim, hogy kommentárokban lehet olvasni, hogy egy adott jézusi mondást nem Jézus mondott, hanem az egyház a szájába adta ezt és azt a mondást. Tehát elindulunk egy olyan útra, amelynek a végén nincs a kezünkben semmilyen eszköz, amellyel igazán különbséget tudnánk tenni, hogy ez tényleg jézusi mondás, vagy az egyház kreációja, alkotása, ahogy egyes szakkönyvek ezt írják. Én nem lépnék erre az útra, leginkább amiatt, mert kicsi lépésekkel indulunk el, de a végén nagyon kevés marad meg a megbízható hagyományanyagból. És erre az egyetlen példaként hadd említsem, az Egyesült Államokban egy Jézus Szeminárium nevű csapat egybeült, és ilyen szavazó módszerrel véleményt nyilvánítottak arról, hogy mennyire fogadják el egy-egy evangéliumban feljegyzett mondást Jézustól eredetinek. Színes gömböket kellett bedobniuk egy urnába, és a színek jelezték, hogy ezt elhiszik, hogy ezt Jézus mondta, ezt el tudják képzelni, efelől aggályaik vannak, vagy ebbe biztosak, hogy nem Jézus mondta. Ez volt a négy kategória. És ezután ezt színek szerint kinyomtatták az evangéliumokat. És testvérem, körülbelül 18%-a maradt meg annak, ami benne van a mi evangéliumokban Jézus mondásaiból, amelyet ez a társaság el tudott fogadni kétség nélkül, hogy ezeket Jézus mondta. Ezért óvok ettől, mert kicsi lépésekkel indulunk el, de ha nem szemtanúk írták, ha nem Jézus anyaga jól megőrzötten áll előttünk, akkor az út végén Lehet, hogy nálunk nem 18%, de itt most mindegy a százalék, értjük testvéreim. Kinyitottam azt a kaput, hogy majd lesz egy olyan tanítás, amit nem kell komolyan vegyek, mint keresztjén, mert azt mondom róla, hogy nem Jézus mondta. És ezzel fel tudom magam menteni például annak a mondásnak az erkölcsi elkötelező ereje alól. Én a Szentírásból szeretném meríteni Isten akaratát, az életemre nézve is, és nem teszem magam abba a bíra helyzetébe, hogy majd én eldöntöm, hogy melyik mondást fogadom el, hogy az életemre elkötelező erejű, és melyik, amelyet olyan kategóriába, olyan színnel fogok illetni, amelyet nem kell követni, mert nem Jézus mondta. Remélem, nem sokkolóak ezek a szavaim, itt most csak beszámoltam arról, hogy van ilyen jelenség. Én nagyon nagy örömmel azokkal a kollégákkal tartok, akik Jézus igéit olvassák az írott evangéliumokban. És akkor most már tényleg csak néhány nagyon sajátosan mátéi hangot. Az egyik, ami mindenkinek feltűnik első olvasásra is, testvéreim, hogy sokkal többször, mint másutt, az ószövetségi ígéretek beteljesedéseként találkozunk Jézus eseményeivel ebben az evangéliumban. Ez a jelenség, mondom, létezik a többiben is, de mennyiségileg sokszorosa a Máténál azoknak a száma, ahol valami azért történik, hogy mi lássuk meg azt az ívet, hogy Istennek ószövetségi ígéretei teljesedtek be. Valaki megszámolta, hogy 65 ószövetségi utalás van ebben az evangéliumban, ez egy nagyon nagy szám. 28 fejezetből áll, azaz minden fejezetre több jut, ha csak így átlagosan számítom. Elindul nyilván azzal, hogy a nemzetség táblák Ábrahámtól indulnak, tehát az ős atyától, ha szabad így mondanom, és a kollégák sok apró jelt egybe téve úgy látják, és én is osztom ezt a nézetet, hogy az első címzett köre ennek az evangéliumnak zömében főként zsidó származású testvéreink voltak. Tehát nekik akarta megmutatni, hogy ki jött el Jézusban. Az, akire századok óta vártunk, a megígért messiás, Isten fia. Van egy ilyen mennyiségileg, így mondom, első címzetjeiben főként zsidóságból származó címzetteknek szóló jellege ennek az evangéliumnak. De ez az evangélium, mint minden evangélium, mely jól megértette Jézus szavát, persze nem áll meg itt, mert ugyanez az evangélium, amely egyetlenszerűen a maga végén azt az igét is tartalmazza, amit keresztség, sákramentum, kiszolgáltatásokkor szoktunk idézni, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Lukácsnál a mennyiség eleve majd az univerzális mindenkire kiterjedésre fog tevődni. Itt először a választott népre, és azután, mint egy üdvtörténeti sorrendben, de azután a népekre terjed el majd, népekhez terjed el majd a messiásról, Jézusról szóló örömüzenet. Vagy egy apró példa, Márk, hogyha egy héber eredetű szó van, azt mindig megmagyarázza, és görögül ez azt jelenti. Máté nem fűz hozzá megjegyzést, görög betűkkel átírja a héber szót is. Vagy egy-egy szokásnál ismertnek feltételezi, nem magyarázza meg, ugyanaz a mondjuk tisztasági szokás Márknál még külön el van magyarázva, hogy a nem zsidó származású címzett azt jobban értse. Tehát az első címzettek egyrészt, hadd mondjam így, zsidó származású keresztjének, másrészt az is lehet, hogy még missziói célja is volt a műnek, hogy még Jézust el nem fogadó zsidó testvérei Máténak, akiknek az írásokból akarja megmutatni, hogy ő az, akire vártunk. Még egyszer mondom, hogy ez az evangélium is ismeri az Úr Jézusnak minden népekhez szóló üzenetét, és megszólaltatja a művének a végén. Az ítézetekből csak egyetlen példát hadd említsek a rengeteg közül, ez az egyik kedvencem, őszintén megmondom. A második részben az Egyiptomba menekül a szent család, és ennek a szakasznak az egyik igéje a következő, Máté 2.15. Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék az, amit az Úr mondott a próféta által, Egyiptomból hívtam el az én fiamat. Hadd legyen egy picit kérdésfelület megengedett, Kálmán. Hadd kérdezem meg gyorsan, bárki mondja meg, hogy amit idézít Máté, Egyiptomból hívtam el az én fiamat. ez kiről szólt, ahol ez előfordult a Hóseás könyvében? Ez a második válasz. De egy kézenfekvőbbet. Ez is nagyon jó. Még engedjük el a fantáziánkat. Az Izrael népéről, tehát az Egyiptomból, a szolgaság házából való kivezetésre is tud utalni, ott, ahol ez előfordul, most nem érünk rá megnézni, de otthon megnéztek a testek, az Hóseás 11.1-ből való idézet ez. Én elfogadom azt, hogy Jézusról, de ez a válasz persze itt jó válasz, hogy Máté ezt már Jézusra alkalmazza. Hóseás nyugodtan mondhatta ezt a választott népről és az egyiptomi szabadulásról. Máténál egy ilyen ige is a Jézusról szóló igévé válik. Ő az Ószövetséget Jézusra alkalmazva idézi. És azért fontos ez a, és azért mondom az egyik kedvencem, ez az idézet, mert ezt látom aztán az Újszövetségben nagyon sok helyen másutt. A Gamáliel tanítvány Pál apostolnál is, aki rendkívül jól tudta és ismerte az ő atyái szent igéit, tehát az Ószövetséget, hogy Krisztusra alkalmazva, krisztológiailag idéz, olyan helyeken is, ahol mi, ha csak az eredetit olvasnánk el, még nem következtetnénk a krisztológiai előre mutató jellegére annak az idézetnek. Szóval a választott nép egy gyermeke, első renden a választott népnek megmutatja, hogy eljött a Júda oroszlánja, eljött a dávidi sarj, eljött a várva várt messiás. És nagyon-nagyon szalad az időnk, muszáj még néhányat azért, ha már megígértem, hogy az ő saját vonásairól. Kálmán a hegyi beszédből idézett, nagyon-nagyon szép és jó választás volt. A testvérek, hogyha átfutják a 28 részes Máté evangéliumát, mindenki észre fogja venni, hogy 5 nagy beszédgyűjtemény van benne. És azért lehet könnyen észrevenni, mert mind az 5 végén szerepel az a mondás, hogy miután ezeket a beszédeket Jézus elmondta, és akkor ezzel vezet át. Mindegyik végén ott van, miután elmondta ezeket a beszédeket. Maga a szerző világos jelzéssel van afelől, hogy ő Jézus tanításait 5 nagy blokkban helyezi el. Most tényleg a teljesség igénye nélkül csak pár vonásra hadd utaljak. A hegyi beszédnek az elejét hallottuk. Persze a boldog mondások mindannyiunkat azért meglepnek. Talán azért nem, mert már gyermekkorunk óta megtanultuk. De próbáljuk meg úgy elolvasni, hogy ha először olvasnánk, mi ezeket mondanánk-e boldognak. Mi nem őket mondanánk boldognak, akit a boldog mondás annak nevez. Mert itt az Isten országa ajándéka, egy új kegyelem világ jelenik meg a mi világunkban, amely teljesen megváltoztatja az emberileg normálisan megszokottat. Mert nem a szelidek szokták örögölni a földet, hanem akik a rokonukat is kiforgatják az örökségből, és így tovább. Tehát az emberek között nem a sírók a boldogok. Azonban a boldog mondásokban sohasem azért boldogok, ami a második helyen áll, akit annak nevez, az meglepetés, hogy őket annak nevezi, hanem amivel megindokolja, mert ők megvigasztaltatnak, és így tovább. Az Isten fia, a messiás egy egészen új életrendet tár elénk a hegyi beszédben, és ez már elindul a boldogmondásokkal, és aztán folytatódik azokban a mondásokban, ahol hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, én pedig azt mondom néktek. És itt Jézus tényleg tanítóként lép fel, az Izrael tanítójaként, aki, ha szabad így mondanom, egy új Mózes, így van, aki volt még olyan kollega is, aki az 5 beszédet is arra utalásnak látja, hogy volt egy 5 könyves Mózesünk, és van egy új Mózesünk, aki 5 nagy tanító egységben tanított. Ez nem biztos, hogy ennyire szándékos, de az biztos, hogy az első olvasók is kellett lássák, hogy most a túlzást értsék jól a testvérek, hogy nagyobb van itt Mózesnél. Abból a szempontból van nagyobb, hogy ott még a szemet szemért, fogat fogért lett például tanítva, ami egy nagyon nagy megfékezése a korlátlan bosszúnak, tehát a maga helyén egy óriási etikai parancs. Itt pedig rögtön utána a szeresd még az ellenségedet is, és imádkozzál azért, aki rólad rosszat mond. Jézus, a Mózes, az új Mózes, aki nagyobb is ilyen értelemben, mint Mózes, az üdvtörténeti értelemben használom ezt, ez nem értékkifejezés, értik a testvérek, üdvtörténeti rendben. És ezzel fejezi be a hegyi beszédet, ezt érezte meg a sokaság, mert nem csak az elején hallottuk, hogy ott a sokaság, a végén is. A sokaság álmélkodott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. A hegyi beszéd Isten fiának az egészen új életrendről tanítása, akinek megérezték az első hallgatói is tömegesen, sokaság méretben, hogy ez nem egyszerűen egy beszéd, ez nem csak egy tanítás. Itt valaki meg is tudja ezt valósítani, hogyha az életünket átadjuk neki. Hogyha erre a sziklára építünk, akkor az egy állandóan megálló ház lesz. Minden más esetben pedig homokra építetthez lesz hasonló. Tehát a hatalmas tanító jelenik meg ebben, és akkor szólhatnék az Isten országa példázatokról is, de most arról nem szólok, mert mondjuk van egyik másiknak párhuzam a Márknál, lesz még módunk rá, hogy ott is visszatérjünk. Inkább csak azt emelem még ki, amit csak Máté említ, az Anyaszentegyház rendjéről a 18. részben. Csak Máté használja azt a görög szót a négy evangélista közül, hogy eklészia, amit a testvérek mind ismerek, mert eklézsiaként mi is használjuk a mai napig, tehát az Anyaszentegyház szavát. És egyrészt abban a nagyon jól ismert jelenetben, hogy tehát a Cézárea Filippi, kinek mondanak engem az emberek, és ti kinek mondatok, ott Péter vallástétele elhangzik, és akkor e sziklára építem fel az én egyházamat. Ott az eklézia szó szerepel, és a 18. részben pedig egy kicsit így mondom, ilyen egyházfegyelmi helyzetben, hogy a gyülekezetben hogy kell helyreállítani, hogyha valakinek valaki ellene panasza van. Hogy kell megpróbálni először külön beszélni vele, aztán tanúkat magam mellé véve, és aztán a gyülekezet közösségében. De csak Máténál már elindul egy folyamat, amely egy közösséget tud rendezni. És nem lehet véletlen, hogy az egyház szavunkat a négy közül egyedül ő használja a görög nyelvében. Isten országa példázat más evangéliumokban is van. Máténál ez mindig a mennyek országa. És ez is jól beleillik abba a képbe, hogy zsidó emberként és elsőrenden zsidó származású címzetteknek, hogy ezen ne botránkozzanak meg, nem mondja ki Isten nevét még itt sem, hogy Isten országa. Körülírja, mindenki értette ezt, ő nála az Isten országáról szóló példázatok, mennyek országáról szóló példázatok, és 33-szor használja, nagyon-nagyon nagy szám ez arányaiban, a mennyek országa kifejezést az evangéliumában. És még egy nagy keretre hadd utaljak. Csak ez az evangélium mondja meg Jézusnak plusz még egy nevét, azon kívül, hogy Jézus Krisztus, azt, hogy Immanuel. Csak a mátéi gyermekség történetben tudjuk meg, hogy így is el kellett nevezni az ő nevét, nyilvánvalóan az ézsaiási profécia beteljesedésére való utalásként. De ez sem egy öncélú névadás, mert ez azt jelenti, hogy velünk az Isten, és ez a mű elején van, és az utolsó szavai, amellyel elköszön a tanítványaitól, hogy íme én ti veletek vagyok a világ végezetéig. Az, hogy velünk az Isten, hogy ő Immanuel, az a név azért adatott neki, mert ő benne velünk van a világ végezetéig. Immanuel, velünk az Isten, csak Máténak köszönhetjük, hogy ez is neve a mi Urunk Jézusnak. És az sem véletlen, az imént mondtam, hogy nem magyaráz meg mindent, hanem a zsidó olvasóktól várta, hogy úgy is értsék. Jézusnak kellett nevezni az ő nevét, és egy természetességgel hozzáfűzi, mert ő szabadítja meg népét annak bűneiből. De hát csak a zsidó emberek tudták, hogy a Jézus, görögös alak, az a Jehósua héber névnek a megfelelője, amely azt jelenti, hogy az Úr szabadít. Jézusról úgy önmagában a nem zsidó származásak nem értették volna, hogy jön ez a kettő össze, hogy nevez nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az a népét. Aki értette a szót, hogy miből ered, egyébként ez tényleg egy jelentéssel bíró szó, Jahve szabadít, tulajdonképpen még Józsuénak is ez volt egyébként a neve a héber Bibliában, Jézusnál pedig ez egy egyértelmű ígéret a szabadító Úrra való utalással. És a saját anyagából csak egy-két érdekességet, A gyermekség történetből csak nála olvashatjuk el a keleti, bölcsek, mágusok látogatását, a halála körüli eseményekből csak itt van szó arról, hogy már az ő halálakor megnyíltak sírok, sok szent feltámadt és bement a városba, tehát már előbb elindul az ő halálának is a föltámasztó hatása, nem csak a húsvéttal, a nagypéntekkel, és itt van arról is szó, hogy például a sírt őrzőknél azt kellett terjeszteni a feltámadás után, hogy ellopták a testét. Nagyon sok olyan pici jelenet van egyébként még, amely nem szerepel a többi evangéliumban. A nagyon túlzó kritikus kollégáim felállították azt az alapelvet, hogy azt fogadják el jobban, amit többszörösen találnak meg az evangéliumokban. Mert a többszörös alátámasztás a történelmi hitelesség egyik nagyon fontos kritériuma. Én nem támasztom ezt a kritériumot, hanem azt mondom, hogy mennyire örülök azoknak az anyagoknak, amely csak egy evangéliumban maradt meg. Mert ő megőrizte. Szemtanúként, Jézus tanítványaként, és így a négy együtt több, mintha csak három, ha csak kettő, ha csak egy volna. Az Óegyháznak volt egy kísérlete, testvéreim, hogy a négyből összeolvasztva csak egy evangéliumot készítsenek. A szír területeken egy darabig ez kedves írás is volt. A nevét is így nevezték el, hogy a négyen át egy, Diatessaron volt a neve, a négyből egyet, ahogy készítettek, de az egyház nem fogadta ezt el. A második században van egy nagyszerű példánk Irénaeusz egyházatjától, aki az Úristen ajándékának tekinti azt, és akaratának, hogy négyen jegyezték fel az egy evangéliumot, és ő a neveket is megemlíti, Máté, Márk és Lukács János nevét. Azaz az Óegyház is védekezett az ellen a kísérlet ellen, hogy bármit is elveszítsünk. Az összeolvasztásban majd valami ki lesz hagyva. Nem lehet semmit ezekből kihagyni. Minden egyes evangéliumnak gazdagít a csak általa megőrzött saját anyaga is bennünket. Ez számomra, és hadd legyen a gyülekezet felé is az a kérésem, ne a történeti bizonytalanságot, hanem a hálaadásunk egyik okát jelentse, hogy milyen jó, hogy az egy örömhírt, ami megváltunkról, négyen is feljegyezték.